Kedves hallgatóink, a következő percekben Orosz Lóránd atyával, a Mátra Verebély Szent Kútik egyhely igazgatójával hallhatnak beszélgetést, melyben mesél Szent László emlékére rendezendő lovas zarándoklatról. Lóránd atya emellett mesél még a egyhely nemzeti emlékhelyi nyilvánításáról, illetve arról, hogy ő maga milyen szerepet tölt be a hely életében. A műsort Nagy Viktória Angelika készítette. Kedves Lóránd atya, mesélne egy kicsit erről a Mátra Verebély Szent Kúti lovas zarándoklatról. Honnan jött az ötlet egy ilyen lovas zarándoklat elindításához, illetve miről is szól ez a program pontosan?
Igazándiból már évek óta Szent László napján, Szent László ünnepéhez évek óta kötődik már zarándoklat. Ez először sportolók és szurkolók zarándoklatának indult, de ez valami miatt nem igazán jött be. Kezdetben még csak-csak, de utána nehézkes volt az ügy, és viszont lovasok is jöttek kezdetben kevesebben, és aztán az utóbbi években egyre többen, tavaly már 60 lovas volt, a környékből jönnek főleg olyanok, ahol lovasiskola van, jönnek fogatosok is, jönnek hagyományőrzők, huszárok, ilyesmi, úgyhogy ez így egy félig meddig spontán fejlődés következménye, hogy ez a lovas zarándoklat, ez így kialakult, örülünk neki.
Ez az egész zarándok esemény Szent László királyunknak van szentelve?
Természetesen, hiszen ugye Szent Kútnak az egyik alapító eseménye is Szent Lászlóhoz kötődik. Itt évszázadok óta tisztelik Szent László királyt, nem messze itt a kegyhelytől van egy Szent László hasadék, ott a patkójának a nyoma ott van, van egy Szent László forrásunk, hiszen Szent László a legenda szerint itt szakasztott a lándzsájával egy forrást a seregének, a szomjazó seregének, mint egy második Mózes, egy Mózes Hungárié valamikor annó. És ez a Szent László ünnep volt meg, tehát alapvetően Szent László, mint lovakirály köré szerveződik az egész ünnep, ez a témája, és nyilván erre hívjuk a lovasok.
Milyen szervezetek vesznek részt ebben a programban, illetve kik a főszervezők?
Hát igazán, ahol a főszervező az a kegyhely, mi vagyunk, és akik jönnek, azok többé-kevésbé magánemberként, saját kezdeményezésből jönnek, ha jönnek hagyományőrzők, ilyesmik, ez ilyen, hogy is mondjam, ilyen szóbeszéd alapján terjed el, és akkor úgy van egy munkatársunk, aki maga is lovas, és akkor ő is szokta hívni őket, meg egymást is hívják.
Mesélne egy kicsit az esemény részleteiről, tehát hogyha valaki oda látogat, akkor milyen programokon tud részt venni ezen a zarándoklaton?
Ez a lovas zarándoklat, ez úgy néz ki, mint általában minden szentkúti búcsús nap, hogy 9 órakor van és 11 órakor van szentmise, már 8 óra körül elkezdenek jönni a zarándokok, akkor van gyóntatás, gyónási lehetőség van, aki akar irathat szentmise szándékot, és akkor ilyenkor nincs szokatlani katekézis, de ezen a búcsúnapon most nincsen, hanem fél 11-től van egy énekes Mária köszöntő, és utána 11 órakor kezdődik a nagymise, ezt most a Kisrigó László Szeged-Csanádi megyés püspök úr fogja tartani az idén, és utána van a lovasok körmenete, akik egy Szent László csont erekével áldunk meg, amely erekét aztán utána a templomba kitesszük egyéni áhítatra, hogy aki akar, az itt Szent Lászlónak a jelenlétében, az ő erekéjének a jelenlétében imádkozhasson. És utána délután 2-kor pedig litánia van, és a zarándokok és a kegytárdok megáldás, és ezzel van vége a nap.
Ha a kedves hallgatók közül valaki szeretne csatlakozni a zarándoklathoz, ezt hogyan teheti meg?
Tehát bárki csatlakozhat, Szentkútra el lehet jutni autóbusszal, el lehet jutni gépkocsival, úgyhogy szeretettel várunk mindenki. De egyébként pedig, hogyha ha van lóval, akkor még jobban örülünk, hogyha lóval együtt jön. Nyilván akik közelebbről jönnek, azok lóháton jönnek, akik meg távolabbról, ez idáig nem nagyon volt jellemző, de nyilván lehetséges, az gépkocsival elhozzák a lóval, és akkor csak egy rövidebb darabba jönnek a lóháton.
Kik vesznek részt ezen a zarándoklaton? Úgy értem, hogy országszinten a különböző megyékből érkeznek, esetleg határon túli magyarok is részt vesznek ezen a zarándoklaton.
Általában a szentkúti zarándoklatokra ez jellemző, ugye, hogy az egész országból jönnek, és határon túliak is jönnek, főleg felvidékiek. Ezen a lovas zarándoklaton például 2 évvel ezelőtt, akkor itt volt a Szent László ereki, akkor nagyon sokan voltak, akkor kevésbé a lovasokra volt, a lovasokból kevesebb volt akkor, viszont hívekben nagyon sok főleg a felvidékből. Ilyenkor most legutóbb, amikor nem volt itt külön az erekje itt, Szent Lászlónak az erekéje csak ez az általunk Díboros úttól kapott kisebb erekje, akkor főleg a környékből és a felvidéknek a velünk közvetlenül szomszédos határos területeiről, Nógrád, Gömör, ezekről a részekről jött.
Mesélne egy kicsit arról, hogy nemrég nemzeti emlékhelyé nyilvánították Mátra Belebéi Szentkutat. Ez hogyan érintette önöket?
Elég jól, tehát az igazság, hogy ennek nagyon örültünk, bár nem ez volt a fő csapás irány. Ez a nemzeti emlékei nyilvánítás ez egy kicsit egy ilyen járulékos öröm a számunkra, mert a fő csapás irány az volt, hogy több mint egy évvel ezelőtt van itt a Kegyhely fölött egy Meszestető nevű hegy, közvetlenül fölöttünk, és ennek a Meszestetőnek az oldalában van egy fölhagyott húszini mészkőbánya, a 90-es években a Karancstéhez hagyott fel. És ezt tavaly egy salgótarjányi székhelyű KFT újra akarta nyitni, és igazából minden engedélyt megkapott rá, csak egyedül a helyi képviselőtestület, a Pátrentarjányi képviselőtestület nem minősítette át a telket, és ez volt az egyetlen akadály. És akkor nyilván tudtuk, hogy itt valamit kellene lépni, mert ez a Kegyhely határától 700 méterre van, és hát mind a zaj, a por, a forgalom, stb. Ez egyáltalán nem tett volna jót a Kegyhelynek. És akkor elkezdtünk ebbe az irányba lépni, és ahhoz, hogy a Kegyhely kaphasson törvényi védettséget, vagyis hogy a bányászati törvénybe bekerülhessen a védelme, ahhoz szükség volt, hogy a nemzeti kegyhelyeket, ugye Bárja Kócsot is, és Szentkutat is nemzeti emlékei nyilvánítsák. Így történt meg, hogy a parlament aztán a múlt hónapban ezt megtette, és ezért nagyon hálásak volt.
Ez a gyakorlatban mit jelent, hogyha egy helyszínt nemzeti emlékhelyé nyilvánítanak?
Hát ez egy jó kérdés, ezt még egészen pontosan én sem tudom. Azt tudom, hogy ez egy viszonylag jó klub, ha úgy tetszik. Panohalma van bennem, debreceni nagy templom, 20 mi a 20-20-ak vagyunk, azt hiszem a 19. és a 20. ebben a sorban, és ezeknek van egy összefogó szerve, egy állami intézmény, a nemzeti emlékhelyeket összefogja, van program, már kerestek minket ettől a hivataltól, és majd pontosabban kialakul, hogy mi is az, amit ez valójában jelent megjelenésbe, rendezvényekbe, stb. De azt hiszem, hogy mind a két téren lesz majd teendő ez.
Ön szerint ez segíteni fogja a kegyhelyet, hogy minél több turista, mármint hogy zarándok turista felkeresse ezt a kegyhelyet, vagy hogy milyen fellendülést hozhat ez a titulus, ez a cím?
Hát ezt nem tudom még, reménykedem, hogy igen, tehát abszolút jó lenne, ha ez így lenne. Most egyelőre az egy nagy dolog, hogy ennek, hogy így ezzel együtt sikerült egy magasabb szintű védettséget biztosítani a kegyhely számára, hogy a bányanyításhoz most már a megyei kormányhivatal elnökének az engedélye van szüksége, amelyik nyilván egy politikai szintre vagy egy magasabb szintre emelte ezt az engedélyezést, és mi ennek örülünk, hogy így meggyőződésünk az, hogy Szentkút védettebbé vált egy ilyen típusú fenyegetéssel szemben.
Mesélj egy kicsit arról, hogy az év további részében milyen programokra látogathatnak el esetleg az érdeklődők Mátra-Verebély Szentkúton?
Hát gyakorlatilag hála Istennek, hogy így a vírus, meg a szüzanyának is, hogy a vírus az most visszahúzódott, és ez a veszély elmúlt a fejünk fölül közvetlenül, ezért a búcsukat most már meg tudjuk tartani, és innentől kezdve a Szent László ünnepétől kezdve folyamatosan szinte minden hétvégén vannak búcsuk, ezek a honlapon fönt vannak, kezdődik mindjárt a Sarvos Boldogasszonya a két hét múlva, ami egyébként meg az együttjárók, jegyesek és párkereső zarándoklat, ezt Múzsgábor püspök atya fogja tartani, és utána következnek a búcsú, a nagyobb búcsúk, még lesz egy Szent Kamil búcsú, ami a mentősöknek a zarándoklata, és aztán már meg Mári következik majd Szent Anna, Nagy Boldogasszony, Kisasszony nap, október 8-a az a Magyarok Nagyasszonya, és az utolsó ünnep az pedig a Szent Hubertus búcsú, az október végén van. Ezzel záródik majd a szezon, de addig elég sűrű, és mondom, egyrészt az új emberben benne volt a Szentkút újság, akinek jár az új ember, az megkapta ezzel együtt a szentkiskolaságot és abban a búcsús programot, aki meg nem, az pedig a honlapon meg a Facebookon megkérdezi.
Mesélne egy kicsit magáról, Lóránd atya, hogyan jött önnek ez a lehetőség, hogy a Mátra Verebély Szent Kuti kegyhely igazgatója legyen?
Hát ez nem annyira lehetőség, ez inkább feladat. Tehát az igazság, hogy én itt voltam már korábban is, 2012 óta voltam itt 3 évet, utána meg 17-től, és gyakorlatilag 17-től, tehát 3 éve töltöm be ezt a szolgálatot, vagy látom el ezt a szolgálatot, most újból 3 évre, az én feladatom ez, és én örülök neki, szeretem ezt csinálni, de nyilván mindenki nevezés nálunk 3 éve szól, úgyhogy most 2020-tól számít 2023-ig, most itt van a feladat, itt van a labda az én térfele.
És mit jelent pontosan ez a feladat?
Hát a feladat itt alapvetően a jelenti egyrészt a rendházi főnökségét is, ez nem automatikus, de ez most jelen pillanatban együtt van, tehát házfőnök és kegyhelyigazgató, ez egy 4 fős ferences közösség, rajtam kívül még 3 vagyunk itt, egy jó csapat, és nyilván az ő életüknek a szervezése, koordinálása, ez az elsődleges feladat. A második másodlagos feladat az a bonyolítása a kegyhely életének, a túl bonyolítás, hanem a lebonyolítása a búcsús szezonnak, ami húsvéttől nagyjából októberig tart. Ennek az összes a liturgikus része, a gyóntatók biztosítása, a meghívása a püspököknek, stb. És utána van ugye egy zarándokközpont, ahol van 25 alkalmazottunkon körülbelül, ennek az zarándokközpontnak van egy igazgatónője, de aki ezt vezeti, de nyilván a munkának, a kegyhelynek és az zarándokközpont munkának a koordinálása az én feladatom. És negyedik az, hogy vannak különböző fejlesztések, pályázatok, most is 2 ilyen pályázat van folyamatban, ezeknek a bonyolítása is hozzátartozik. Emellett még hobbiból a szapienciális tanítok egyházjogot, de ez már ilyen egyéni dolog, ez nem tartozik szorosan a kegyhelyigazgatói feladatok.
Köszönöm szépen Orosz Lóránd atyának, a Mátra Verebély Szent Kuti kegyhely igazgatójának, hogy itt volt velünk és mesélt a Szent László ünnepi lovagzarándoklatról, illetve a kegyhelynek a nemzeti emlékhelyé való nyilvánításáról.
Nagyon szívesen, máskor is.